8 óra 16 perc van, ha péntek, akkor János Zsolt független piaci elemzővel elemezzük ki a legfrissebb gazdasági piaci fejleményeket. Jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt, Imre!
Zajlik a gyors jelentési szezon az Egyesült Államokban, ugye a nagy bankok eléggé jó számokat közöltek az alapján, amiket én olvastam ezzel kapcsolatban, és talán a CNBC-n volt egy olyan elemzői megjegyzés, hogy a kisebb bankokat érintő csőd helyzetekből, mint ami például a Silicon Valley bankot is érintette, profitáltak a nagyobb bankok, mert hogy a kisebb bankokból volt egy betétkiáramlás, és az megtalálta a piacát a nagyobb, megbízhatóbbnak tartott pénzintézeteknél. Ez is közrejátszhatott a nagy bankok jó számaiban?
Ja, mint mindig nem ennyire egyszerű a kép, ami kialakul valójában a kisebb bankokból nagy összegek áramlottak ki, ez szinte egy az egybe a nagy bankokhoz ment át. Ennek olyan körülbelül 10%-a nem csak a klasszikus számlákra, hanem inkább a banki mérleken kívüli pénzpiaci alapokba, money market fundokba, vagy treasury bill, tehát ilyen rövid futamidőre kibocsátott államkötvényekbe. Az első pillanatban azt látnánk, hogy ebből profitálnak a nagybankok, de ők is ugye ugyanabban a problémában vannak, mint a kisbankok, hogy a kamatmarzs nehezebbé vált a banki szektorba, és annak ellenére, hogy most a jelentések jobbak voltak, mint az elvártak, ezért az árfolyamok ilyen megkönnyebbülési raliba mentek, a banki bizniszmodell tovább is problémában van, tehát érdemes óvatosan kezelni a bankszektornak a most nagyon rövid raliát.
Mik lehetnek a legnagyobb kihívások az ágazat számára? Itt a kamatmarzsok romlása elsősorban mire vezethető vissza?
Tehát egy ilyen tisztán látható, hogy a bankok évtizedekkel ezelőtt ugye elég egyszerűen tudtak egy témából marzsot generálni, a befektetők letették egy számlára a pénzüket, nekik elég volt az, hogy naprakész hozzáférhettek volna, néha nyöszörögtek, hogy kevés kamatot kapnak, de a bankok, ha csak a központi bankoknál ezt a likviditást parkolták, akkor itt már kialakult egy marzs differencia, amit megkaptak. Tehát most is, ha valaki megnézi a síroszámláján dollárban, nem kap többet, mint maximum esetleg 2-3%-ot, de a bankok, a központi banknál, hogyha ugye befektetik, vagy parkolják ezt a pénzt, akkor 4,5-4,8% körül van a központi bank kamatja. Ezt a marzsot elkönyvelték. Na most a technika és a rugalmasság és a digitalizáció miatt egyre több befektető tudja, ismeri ezeket a lehetőségeket, és kikerüli a bankokat. Tehát már egy ilyen egyszerű bizniszmodell részbe a piac a bankokat kerüli ki, és ez nehezíti a banki bizniszmodellt.
De hogyan kerülik ki, milyen alternatívákon vagy csatornákon?
Hát egyszerűen direkt fektetnek be, vagy rövid kötvényekbe, nagyon sok tőke áramlott.
Tehát nem bíznak meg bankot akkor?
Nem bíznak meg bankot, hanem ők direkt befektetik, megvannak a lehetőségek online felületeken keresztül, és ez egy másik, amit most láttunk, ugye egy Silicon Valley Banknél is, de a több további kisebb banknál is, hogy nem állnak sorba az emberek a bankok előtt, mint annak idején még a Northern Rock esetében, hanem egy gomnyomással érszaka kiszívják, kivonják a likviditást, és ez hozza a bankokat problémába, mert azután a saját tőkét nem ebből az egyszerű befektetésből kell előteremtsék, hanem kell likvidálni befektetett eszközöket, amelyek esetleg hosszú távú kötvényekben vannak, azoknak az árfolyamok alacsony, veszteséget kell realizálni, és itt elindul az a folyamat, amit láttunk a Silicon Valley Bank esetében is.
Ez a folyamat felgyorsulhat, és a Silicon Valley Bank csődjének akkor lehet egy olyan hosszantartó hatása, amit ön is említett, hogy egyfajta jelentős bizalmi válság indul el a bankokkal szemben. Ugye azt mondtam, hogy a nagy bankokban még jobban megbíznak az emberek, de akkor ez nagyon súlyosan erodálódik?
A bankok nagyon figyelnek erre. Tehát ezt láttuk is, hogy a nagy cunáminak indul a probléma március közepén. Most már csak úgy tűnik, mintha egy pici szelecske maradt volna, mert a bankok erre nagyon figyelnek, ha meginog a bizalom a bankokkal szemben, akkor eltűnik a tőke. És ezt nem tudják megengedni maguknak, ezért megtesznek persze mindent a bankok, azért, hogy a bizalom tovább is megmaradjon, akár bevonják a politikát, hogy legyen a kijelentés, hogy minden szép, minden rendben van, kiállt ugye az amerikai kormány is, megemelte akár a biztosítási összegeket, Tehát a bankok megtesznek mindent, és ezt láttuk a heti jelentésben, hogy a számok alapjában jobbak, mint az elvárások, mert az elvárások nagyon lelettek csökkentve, csak gondoljunk bele, 90%-a a jelentéseket benyújtott vállalatoknak jobb számokat prezentált, mint amit a piac elvárt. Ilyet nem láttunk több mint 90 éve.
A kereskedelmi bankok várakozásait hogyan befolyásolhatja a Fed várható kamatpolitikája? Úgy tudom, az a piaci konszenzus most, hogy még egy 25 bázispontos emelés van a csőben. Ez a legvalószínűbb forgatókönyv?
Hát 80%-ban a piac ezt árazza pillanatnyilag be, és minden nap, amikor azokat a híreket halljuk, hogy a gazdaság erős, a munkanélküliség tovább alacsony, tehát a gazdaság bírja egyelőre még a magasabb kamatokat. Nagy a valószínűsége, hogy május 3-án 0,25%-kal a kamat a dollár szektorban emelkedni fog, de itt már a legtöbb piac szereplőt nem azt foglalkoztatja, hogy most lesz-e plusz 0,25, vagy 0, vagy 0,5 akár, hanem inkább, hogy mennyi ideig marad ez a kamatszint fenn. De nem szabad elfelejtsük, hogy a legtöbb vállalat már rég alacsony van, nulla kamatszinten finanszírozta magát, és a következő hónapok, évek lesznek a fő kérdések, amikor magas kamatszinten kell ezt átfinanszírozni, és ott lesz a kérdés, hogy a business modellek életképesek, vagy főleg a zombi business modellek, amelyek csak az alacsony kamatból éltek, azoknak meggyűlnek a problémái, tehát itt főleg a kisebb bankoknak tovább is kockázatos az üzleti modellük.
Hozzuk szóba Kínát, mert kikerülhetetlen világ gazdasági szempontból. A kínai újranyitásra, annak sikerességére egy szép példa volt a kínai GDP növekedési adata az első negyed évre vonatkozóan 4,5% lett, ez jelentős gyorsulás tényleg ahhoz képest, amikor még a Covid korlátozások hatottak és folytották le mondjuk a szolgáltató szektort. Itt tényleg a szolgáltató szektor gyorsan talpra állt, az ipar kicsit lassabban veszi fel a fonalat, de milyenek a kilátások, és a kínai növekedés idén elérheti-e mondjuk, meghaladhatja mondjuk az 5%-ot éves szinten? Visszatérhetnek a régi szép idők Kínába?
Ja, tehát Kínában valójában az látható, hogy egy nagyon erős fellélegzés történik a gazdaságba, miközben negatív növekedés volt várva az első negyed évre, ehhez képest nagyon pozitívan meglepte a pozitív szám a befektetőket is. Európa tovább is nagyon profitál abból, hogy Kína dinamikusan nyílik meg, főleg a szolgáltató szektor, de a luxus szektor is, ugye Louis Vuitton egy héttel ezelőtt számokat, és az ő növekedése is organikusan nagy részt abból profitál, hogy Kína újra megnyitotta a gazdaságot. Ha ez így marad, akkor valójában 2023 a kínai piacnak újra nagyon jó tud lenni. Nem mondanám azt, hogy régi szép idők, mert túl sok paraméter körbe megváltozott. Tehát Kína más oldalról Európát pillanatnyilag tereli maga előtt az e-mobilitás témába is, ugye Sánkhájban van aktuálisan ez a vásár, és itt elég józan képet kapnak az európai autógyártók, mert például a 10 legjelentősebb új elektromos autó bejelentése Kínába mind Európán kívüli márka. Alig 4%-ot tart pillanatnyilag az e-mobilitásba európai autógyártók száma Kínába, és ez egy nagyon-nagyon kemény józanító kép. Ezen el kell gondolkozzon az európai gazdaság, főleg dinamikusabb, rugalmasabb, gyorsabb, kreatívabb és olcsóbb kell legyen.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és remélem, hogy majd lesz lehetőségünk beszélgetni róla, hogy a héten elfogadták az európai chip stratégiát, és ennek is kimondott célja, hogy technológiai szinten azért Európa valahogy próbálja felvenni a versenyt Ázsiával és az Egyesült Államokkal. Nagyon röviden, mekkora lehet a lemaradás?
Hát, ha tegnap előtt elindultunk volna nagyon nagy sebességgel, akkor már le lettünk volna maradva. Ebből körülbelül lehet sejteni, hogy valójában Európa több témakörbe, ami jelentős a jövőre, le van maradva, és itt minden csak pozitívan üdvözölhetünk, ami erről előre nyit, ami rugalmasságot hoz, flexibilitás, kreativitás, digitalizációt, mert ebbe az irányba zajlik egyszerűen teljesen tisztán a világ. És azok a kijelentések, hogy nem kell minden hullámot lovagolni, ebbe a témába sajnos nonsens, és itt Európa nagyon-nagyon gyorsan felkevegye a kesztyűt, és a digitalizációba belemenne.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, János Zsolt független piaci elemzőt hallották. További szép napot, szép hétvégét, viszont hallásra.
Kellemes hétvéget önnek is, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk, előtte még egy kis érdekesség.